Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 148. Zsoltárunk első versét. A 148. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: No, dicsérjétek minnyájan az Urat a mennyországban. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 377-es énekünket lapozzuk fel. 377. Mind a három versével énekeljük. Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János apostol első leveléből, a 4. rész első 6 verséből. János apostol első levele, 4. részéből, az első 6 versből, ahol így szól hozzánk Isten írott igéje. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most a világban van már. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat ránk, és aki nincs az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is téged imádhatunk az imádság szavaival. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, aki teremtetted ezt a mindenséget, ki fenntartod velünk együtt. Köszönjük néked, hogy teremtményeidként jöhetünk most eléd, és meghajolhatunk előtted lélekben. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy meghalljuk a te szavadat, és megértsük, amit ma is mondani akarsz. Köszönjük néked, hogy te beszélő Isten vagy. Régen is az voltál, ma is az vagy, és örökre az maradsz. Köszönjük néked, hogy szavad az életnek beszéde. Köszönjük, hogy aki abban hisz, annak élete van, örök élete van. Köszönjük néked, hogy ez a szó, ez elér bennünket Jézus Krisztusban, amikor itt járt a földön a te áldott fiad. És köszönjük néked, hogy ugyanaz a szó ér el bennünket a Bibliában, és köszönjük néked, hogy olvashatjuk, magyarázhatjuk, megérthetjük, szívünkbe zárhatjuk, követhetjük, amit mondasz nekünk. Kérünk, segíts bennünket a mai napon is, adj jó előmenetelt most, add, hogy oda tudjunk figyelni, add, hogy meg tudjuk érteni, amit meg kell érteni, megvilágosodjék a szívünk, a lelkünk, és segíts bennünket, hogy jobb hívő emberek lehessünk, hogy igazabban hívő emberek lehessünk. Ha tévúton járnánk, te ragadj ki bennünket a tévutainkról, és állítsd igazgasd lábainkat az igazság ösvényeire. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusban nem csak szólsz, hanem ő általa meg is váltottál minket, hogy a tiéd lehessünk. Kérünk, áld meg most együttlétünket, és áld meg minden helyen az összegyűlő testvéreinket, szerte az egész világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetés előtt a 151. énekünket. A 151-es dicséretünk így kezdődik, Uramisten, siess minket megsegíteni. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 24. részéből, a 23. verstől a 25. versig. A nevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondtam nektek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, legutóbb az apostoli hitvallásnak a szerkezetéről beszéltünk, megérthettük azt, hogy az apostoli hitvallásnak az alapszerkezetét a lényegileg egy, személyében három Isten adja. Hiszek egy Istenben, aki mindenható Atya, aki Jézus, mint az ő fia, és aki Szentlélek. Egy, lényegileg egy Isten, személyében három Isten van. Ezt a valakit mi, ahogy láttuk, nem kitaláltuk, hanem felismertük, mert hogy ez a valaki a Bibliában szólalt meg, és ott jelentette ki magát, hogy ő ilyen. Láttuk azt is röviden, hogy ez a Szent Háromság egy Isten, cselekvő Isten. Ugye úgy foglalták össze a régiek, nagyon egyszerűen a mi heidelbergi káténkban is így van, hogy Isten teremt, mint Atya, ő a teremtő, Isten, mint Fiú, a megváltó, és a Szentlélek pedig a megszentelő. Tehát Isten nem csak, hogy egy és ugyanakkor három, hanem ugyanakkor egy cselekvő, egy aktív Isten, akinek nagyon fontos számunkra is, nagyon fontos létfontosságú cselekedetei vannak. Amikor mondjuk az apostoli hitvallást, akkor megvalljuk, hogy mi ebben az Istenben hiszünk. Ebben az Istenben bízunk. Bízunk? Hiszünk? Ez most hadd tegyem fel így kérdésként, és tegyük föl talán magunknak is kérdésként. Bízom én? Hiszem én? Valóban? Fel kell vetnünk ezt a kérdést önmagunknak, és ha szabad, akkor arra kell vállalkoznunk, hogy ezt a mi hitünket, vagy Isten iránti bizalmunkat egy kicsit nagyító alá tegyük, és megvizsgáljuk. Annál is inkább, mert a hit az, tudnilik, amit elhiszek, és amivel elhiszem azt, amit elhiszek, ez nem egy ilyen mellékes tevékenység az életbe. Már eddig is nyilván érzékeltétek, meg érzékeljük, hogy a hit az egy kulcsfontosságú tevékenysége az embernek. Az nem úgy van, hogy mindegy, hogy miben hiszek, csak higgyek, ahogy a világi bölcselkedők mondják. A hit az egy kulcsfontosságú tevékenysége az életünknek. Nem valami vasárnapi szórakozás, kikapcsolódás, hanem az egy létmeghatározó, egy életmeghatározó faktor a szívünkben, az életünkben, testvérek. Most azt kell mondani, mindegy, hogy miben hiszünk, amiben hiszünk, amit elhiszünk, az létmeghatározó, létfontosságú a számunkra. Alapvetően az egész életünket, életminőségünket, sőt, még az örök életünket is meghatározza az, amit mi, vagy akiben mi hiszünk. Csak ezt szeretném, hogy lássátok, hogy a hit az egy kulcsfontosságú ténykedés, és ha ez egy kulcsfontosságú ténykedés, akkor nem mindegy, hogy ez hogy mint van a szívembe, a lelkembe, az életembe. Miféle hitem van nekem? Miféle bizalmam van én nekem? Kell ezt nagyító alá tennem? Tehát tulajdonképpen, hogy ehhez egy kicsit közelebb segítselek benneteket, arra gondoltam, hogy az apostoli hitvallás kapcsán, amiben ugye emlékeztek, hogy háromszor mondjuk ezt a szót, hogy hiszek, ennek a hitvallásunknak a kapcsán egy kicsit vegyük ezt szemügyre. Tehát ezt szeretném, erre hívlak benneteket most a vasárnapunkon is, és majd talán még egy-két vasárnapon maradjunk ennél a hiszek, vagy hit, vagy bizalom témánál. Ma szeretnék egy kicsit abban segíteni, hogy meg tudjuk ítélni önmagunknak a hitét, hogy miféle hitünk van nekünk, mit hiszünk mi, kiben hiszünk mi tulajdonképpen. Szeretnék segíteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a mi hitünk tulajdonképpen. Onnan szeretnék elindulni, hogy a világba lássátok ezt, mindig lássátok, lássuk, hogy tele van a világ körülöttünk tévhitekkel. Tévhitekkel. Olyan értelemben is, hogy egy csomó tévtanítás és egy csomó tévtanítást elfogadó ember van körülöttünk a világban. A világban tehát vannak a kereszténységen kívüli tévhitek, és vannak a kereszténységen belüli tévhitek. Ebben a két nagy csoportba szerettem volna valahogy szétszedni ezt a tévhiteket, amik mindenhol körülvesznek tulajdonképpen minket. Nem tudjuk szinte kitenni a lábunkat otthonról, vagy felkapcsolni a tévét, vagy elmenni a templomba, vagy az egyházi műsorokat is akár nézünk, ha ott ne találkozunk valahol valamiféle tévhitekkel. Nézzük először egy pár tévhitet a kereszténységen kívül. Ugye itt van először is az ateizmus. Van, aki, tudjuk a világban, hogy elvi alapon ateista, azaz valamiféle filozófiai okoskodással tagadja az Isten létét, de hát az ilyenek száma elenyésző. Ugyanakkor van egy csomó olyan ember, aki nem filozófiai okoskodással tagadja az Isten létét, nem is foglalkozik filozófiával, hanem egyszerűen azt gondolja, hogy Isten nincs. És úgy él, mintha Isten nem volna. Ateista módon él. De akár filozófiai alapon, vagy nem filozófiai alapon ateista valaki, az, testvérek, egy hívő ember. Az egy nagyon komolyan hívő ember. Az ateista hívő ember. Abban hisz, nagy meggyőződésről, hogy Isten nincs. Nehogy azt gondoljuk, hogy ezt valaki neki bebizonyította, hogy Isten nincs. Régebben voltak ilyen emberek, akik azt mondták, hogy a tudomány bebizonyította, hogy Isten nincs. Na, ma már csak néhány őskövület van, aki ezt mondja, még itt maradtak a múlt századból, vagy az előtti századból, akik ezt gondolják. Nem vették észre, hogy a saját ateista tudományuk már, vagy tudomány elméletük már elég túllépett rajtuk. Azt, testvérek, hogy a tudomány bebizonyította, hogy nincs Isten, ez egy hazugság volt. Ha valaki ezt gondolja, az ma is egy hazugság. A tudomány nem bizonyított soha olyat, hogy Isten nincs, az se, hogy van. A tudománynak ugyanis nem ez a szakterülete, hogy az Isten kérdésben nyilatkozzék. A tudománynak a művelői, az okosabbak, a műveltebbek tudják, hogy vannak határai a tudománynak, és nem kell neki beleütnie az orrát olyan dolgokba, amit ő jobb, ha távol tartja magát, mert különben valaki az orrára koppint, hogy na vissza a határok közé, kedves tudós barátunk. Maradjál a kis laboratóriumodba, és kutassad a nem tudom miket, vagy nézzél a csillagokba, és nyilatkozzál arról, ami ott van, de ne menjél túl a látható világnak a határain. Maradj meg ott a látható, tapasztalató világ határain belül, és ne nyilatkozzál a világnézeti kérdésekről, például arról, hogy van-e Isten, vagy nincs. Mert ez nem a te hivatásod. Na, ezek az emberek, tehát akik ateisták, nem azért hiszik azt mélyen, erősen, hogy Isten nincs, mert nekik ezt valaki bebizonyította. Senki nem bizonyította. Az ellenkezőjét se, de ezt se. Ezek az emberek miért élnek ateista módon? Azért, testvérek, mert ateista módon élni jó dolog. Ugye? Az ember azt csinálja, amit akar. Nem? Hát néha persze van, aki beleszól a dolgaiba, van a kormány, meg a szomszéd, meg nem tudom ki, de azért alapvetően az ateista embert senki nem zavarja, semmi felsőbbrendű lény nem zavarja őt. Ő úgy él, ahogy neki kedve szottyan. Nem kell félni neki attól, hogy majd Isten számon kéri, meg hogy ítéletre kell mennie, meg hogy esetleg elkárhozik. Nem kell törődnie vele, hogy van olyan, hogy Isten, aki adott egy törvény nekünk, amit be kéne tartani, amihez viszonyulnunk kéne valahogy, vagy Nem kell törődni vele, hogy Isten elküldte a fiát ebbe a világba, aki a keresztfán meghalt érte. Nem kell ilyenekkel foglalkoznia. Hát Isten nincs. Élhetek én a magam isteneként. Fölállíthatom magamnak az én értékrendemet, ugye? Élhetek úgy, azt az értékrendet, aztán úgy váltogathatom, hogy éppen az anyagi vagy egyéb érdekem kívánja. Nem kell félnem ítélettől, legfeljebb emberi bíróságtól, hogy nehogy elkapjon valaki a gazemberségei miatt. Isten nincs, nem zavar senki engem, nálamnál nagyobb lény, fölöttem álló lény, így kényelmes élni. Úgy tűnik, hogy egy szabad ember vagyok, akit nem köt meg Isten. Na, ezért hisznek az emberek, testvérek, abban, hogy nincs Isten, mert ez nekik így úgy érzik, hogy ez így jó ettől. Így jobb az élet. Persze, csak zárójelben jegyezzük meg, hogy jobb az élet. Úgy körülnéz az ember, és úgy pislog, hogy jobb az ateistáknak az élete? Hova jutott ez az ország? Meg az ateista világ körülöttünk. Itt tele van a világ boldog emberekkel, vagy boldog házasságokkal, boldog családokkal, becsületes, talpig tiszta emberekkel, erkölcsi héroszokkal. Csak én nem látok jól, vagy mi nem látunk jól, amikor mindenfelé a nyomorúságot látjuk, amiben az ateizmus viszi az embereket? Zárója bezárva. Nem csak ateisták vannak persze a világban, hanem vannak olyan emberek is, akik különböző vallások tanaiban vagy hisznek. Ugye van egy csomóféle vallás a világban, némelyik sok millió követővel, itt élnek és virulnak a világban ezek a vallások. Mindegyik vallásnak van valami istene, vannak hittételei, vannak áldozatai, vannak szokásai, vallásgyakorlatai, missziójuk is van. Terjesztik mindenfelé az eszméiket, hogy aki akarja, megismerhess azokat, és beállhasson közéjük, hívükké válva. Tehát többféle vallás van, sokféle hívővel. Vajon ezek a vallások közösséget biztosítanak a híveiknek az élő, igaz Istennel? Kérdezek. Tudom, hogy a mai emberek gondolkodása szerint igen, természetesen mindegy, hogy melyik vallás gyakorolja valaki, hogy iszlám, vagy hindu, vagy buddhista, vagy keresztény, mindegy, mert hát csak egy Isten van, ez a hazugság. Ha a Bibliát olvasom, testvérek, akkor azt kell mondjam, hogy Isten egy népnek jelentette ki magát először, ez a zsidó nép. És a zsidókon keresztül aztán jött el Jézus, és Jézus is, hogy így mondjam, megragadhatóvá tette az Isten, immár nem csak a zsidók számára, hanem a nem zsidók számára is. Isten a zsidó népet is, meg a Krisztusban hívő keresztény népet is, amelyik igazán megismerte őt, mert nekik jelentette ki magát, ezt a népet elküldte a világba, a zsidókat is a maguk világába, meg minket is a magunk világába, hogy menjünk el az emberekhez, és ismertessük meg velük őt. Mert az emberek, buddhisták, hinduisták, mindegy, hogy miféle valláshoz tartoznak, nem ismerik őt. Különben nem küldte volna el Isten se a zsidókat, se a keresztényeket a világba, az emberekhez, hogy beszéljetek rólam az embereknek, és hívjátok őket az én hitemre, az én követésemre. Nem kellett volna, ha minden vallás ugyanazt az Isten tisztelné, csak hogy nem minden vallás tiszteli ugyanazt az Isten, testvérek. Mert van igaz Isten, és vannak kitalált istenek, vannak bálványistenek. És a Biblia szerint, testvérek, azt kell mondani, hogy egyetlen világvallás se az igaz Istent tiszteli. Az ő hitük nem az igaz Istenbe vetett hit, hanem egy bálványistenbe vetett bizalom. Ők egy bálványt, vagy lehet, hogy nem is egyet, hanem sokat tisztelnek. Ezeknek mutatnak be áldozatokat, ezeknek a tiszteletébe gyakorolják magukat, ezekhez hívogatnak másokat, nem létező, kitalált istenekhez. Nincs közük ezeknek a vallásoknak az élő Istenhez. Az Allah nem egyenlő a Biblia Istenével. A Buddha, aki nem is Isten, csak egy ember, ő se egyenlő a Biblia Istenével. Mondom, ha egyenlő lenne, akkor a Biblia Istene a zsidókat se, meg a keresztényeket se küldte volna el a világba, hogy menjetek el, tegyetek rólam tanúságot minden népeknek, hogy üdvözülhessenek. Mert azon az úton, amin járnak, nem fognak üdvözülni. Csak akkor, ha megismernek engem. Testvérek, nagyon döbbenetes azért még valami, amit itt mindjárt alá is húzok, hogy a Biblia szerint az összes pogány vallások, isteneikkel, eszméikkel, értékeikkel vagy értéktelenségével együtt, mind a sátánnak a művei. Pál apostol azt mondja, a keresztényeknek írja a korintusi levélbe, hogy amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek áldozzák, hanem az ördögöknek. Az ördögöknek. Ezért mondja nekik, ti keresztények vagytok, akik körül ott van Korintusban egy kazal bálványimádó ember, akik mindenféle isteneket imádnak és tisztelnek, és mennek az ő vacsoráikra, és az ő tiszteletébe gyakorolják magukat. Ti ne menjetek közéjük, mert ti nem ugyanazt az Isten tisztelitek, akit ők tisztelnek, mert az egy másik Isten. A miénk az az élő Isten, a személyes Isten, és az ő isteneik pedig nem léteznek, és aki ezeket a nem létező isteneket imádja, az a sátánnak enged. Tulajdonképpen a sátántól való pótszert, hogy így mondjam, használja és gyakorolja. Az nem a ti utatok, mondja a hívőknek. A vallások követői is, testvéreim, ma is, mind a mai napig, ezek hívő emberek, csak éppen nem az élő Istenben hisznek. Nem a Biblia Istenébe hisznek, hanem kitalált istenekbe. Olyan istenekbe, amelyeket az emberek azért találtak ki, mert a sátánnak az inspirációjára engedtek. Ez nem a... Ha valaki ilyenekbe hisz, testvérek, az nem. Ahogy ateistának se is hívőnek kell, de az a hit nem egy igazi hit. Lehet valaki bármilyen más vallású, az se egy igazi hit. Aztán itt vannak, testvérek, a világban egy harmadik csoport, akik emberek, akik különböző ideológiákba hisznek, vagy filozófiákba hisznek. Gondoljunk itt a marxizmusra, nácizmusra, posztmodernizmusra, liberalizmusra, konzervativizmusra, mindegy, hogy melyikre. Ezek úgynevezett ideológiák. Mind ugyanarra a sémára épül. Mindegy, hogy mi a felirat, a séma mindig ugyanaz. Mindegyik felvázolja a világ nyomorúságát, felvázol egy szép új világot azzal szembe, aztán utána magára mutat, és azt mondja, nekem higgyetek, engem kövessetek, és én titeket a nyomorúságból elvezetlek abba a szép új világba. Én vagyok a megváltó. Marx a megváltó. Az eszmének mindig van valami képviselője, valami profétája. Marx, Engels, Lenin, ő a profétája, a marxizmus ideológiájának, vagy vallásának, így is lehetne mondani. Rosenberg, Hitler, ők egy másik vallásnak, úgymond, egy másik ideológiának a fő profétái és megszemélyesítői. És lehetne sorolni, testvérek. Mindegyik itt van a világban, és körülvesz minket, és embermilliók mennek, testvérek, és hisznek ezeknek, meggyőződésükké válik a nácizmus, vagy a marxizmus, vagy a liberalizmus, miközben mindegyik világ megváltó eszme kiirtott már nem tudom hány millió embert a világba, az eszme nevében és a nagy cél érdekében, mindegyik ideológia a másikat cáfolja, és állandóan azt bizonyítja, a másik miért nem igaz, miért én vagyok az igazi, miközben mindegyik már be is csődölt. Mindegyik becsődölt. Mert a világ még mindig ugyanolyan nyomorult, sőt egyre nyomorultabb, mint volt a marxizmus előtt, vagy a nácizmus előtt, vagy a liberalizmus előtt, vagy éppen natán a konzervativizmus előtt. Ezek nem megváltók. Itt is, testvérek, azt kell mondani, hogy olyan ezek az ideológiák is tulajdonképpen a sátánnak a nagy becsapásai. Ezekre is ugyanazt kell mondjam, mint amit a vallásokról mondtam. Az emberek agyába beleültet ilyen különböző gondolatokat, találjanak ki ilyen ideológiákat, ezek kiötlik hosszas erőfeszítések által, és kiötlenek egy nagy hazugságot. amit elkezdenek terjeszteni mindenfelé, iskoláktól kezdve mindenhol nyomják az emberek agyába, a lényeg, a sátán a lényeg, egyfelől az, hogy ő neki higgyenek, és ne Istennek. Az embereket távol tartsa Istentől, akár marxizmus által, akár nácizmus által, akár liberalizmus által, a lényeg, hogy az Istent, aki a zsidóknak kijelentette magát, és Jézus Krisztusban kijelentette magát, és a kereszténység által kijelentette magát az ígében, az evangéliumban, ezt az Istent valahogy messzire elkerüljék az emberek. Legyen iszlám, legyen marxista, legyen mindegy, hogy micsoda, csak ezt az egyet ne ismerje meg. Az utolsó, amit a mai hitek közül, testvérek, el kell mondanom, mert nem csak az ateista hívő, meg a bálványimádó hívő, meg az ideológia hívőkkel van tele ez a világ, hanem itt vannak még ezek a sajátos posztmodern hívő embertársaink, nagyon sok ilyen ember van, aki egy úgynevezett patchwork hittel rendelkezik. Ugye ez az a hitféle, hogy az emberek látják a különböző vallásokat, ideológiákat, ilyen eszmerendszereket, és mindegyikből kivesznek valami kis részletet, mint a patchwork terítő, vagy ágytakaró, vagy, és a sok rongyból úgy összefódozgatunk egy ilyen sajátos, önálló példányt. Az emberek ezt csinálják ma nagyon sokan. Na, nézzünk, egy kis marxizmus, egy kis rongyocska darab a hinduizmusból, egy kis rongyocska darab a kereszténységből, és így tovább, és így tovább. És akkor ebből mindenki csinál magának egy ilyen kis sajátos, különbejáratú hitet. És ez az én hitem, mondják után. Ez az én hitem. Ez is egy rendkívül nagyon közkedvelt hitféle, mert ez is tulajdonképpen az embernek teljesen a szája íze szerint való. Az ember élhet tovább ugyanúgy önmaga isteneként, a maga értékrendje szerint. Nem kell neki Istentől tartani, meg senkitől. Ő a maga hite szerint fog üdvözülni, úgy gondolja, hogy mindenki a maga hite szerint fog üdvözülni. Ahány ember annyiféle hit a világba, élénken tiltakozik az ellen, hogy valaki esetleg azt mondja, hogy ez egy hamis hit. Akiben benne van, testvérek, ez a posztmodern gondolat, ez a szörnyű eszme, az, testvérek, már is, amit én itt elmondok, már is kezdi idegesíteni. Hogy mondhat ez a lelkész ilyet? Hogy mondhatja azt, hogy ezek a sátánnak tulajdonképpen az inspirációjára születtek ezek a vallások? Hogy mondhat ilyet, hogy a nácizmus, meg az igen, de a marxizmus az nem? Meg hogy ezek is a sátánnak a becsapásai, meg hogy az ateisták is hívők. És egy mindenki azt hisz, amit akar, és minden hit teljesen egyenrangú és egyenértékű, és ez a pap mit beszél itt nekünk? Megértem a problémát, testvérek, de a Biblia azt mondja nekünk, hogy csak egy Isten van, aki megnyilatkozott a zsidóknak a történelem színpadán, aki megjelent Jézus Krisztusban, aki adta nekünk a Bibliát, és ez az egy Isten úgy lép elénk, mint akin kívül nincs senki más. És őt úgy lehet megismerni, hogy az ő saját szavába kapaszkodunk bele. És azt követjük, amit ő mondott nekünk, és ha valaki más utakon kóvályog, akkor az félre megy, rossz útra megy, eltéved. Persze, testvérek, tudom, itt a Földön sok mindenről lehet vitatkozni, hogy üdvözül-e az ateista, üdvözül-e a hindu, meg a buddhista, meg a kommunista, vagy a náci, meg a patchwork hitű ember. Lehet sok mindenről vitatkozni, de egy napon, testvérek, azt kell mondjam nektek, és azt bátorítalak titeket, hogy ezt vegyétek komolyan, és ti is ezt képviseljétek ebben a nyomorult világban. Egy napon, az lehet, hogy a halálnak a napja, az emberek halálának a napja, vagy Jézus Krisztus visszajövetelének a napja, de ezen a napon, testvérek, eljön a nagy megvilágosodás mindenkinek. El fog jönni a nagy megvilágosodás pillanata, amikor kiderül, hogy igaza volt-e az ateistának, hogy ő is a saját hite szerint üdvözül, meg a buddhista is, meg a nem tudom kicsoda is. Kiderül, hogy annak van-e igaza, az a hit üdvözíte, aki abba hitt, amit most kaptatok is az igén, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki meg nem hisz, az elkárhozik. Aki Jézus Krisztusba hisz, annak örök élete van, aki meg nem benne hisz, az már elveszett. Isten nem fogja hagyni, testvérek, ez biztató azoknak, akik az Úr Jézusban és az élő Istenbe hisznek, nem fogja hagyni, hogy ezek az emberek akár te is, vagy én is, mi elveszünk, a pokolra kerüljünk. Ő üdvözíteni fog bennünket. De aki nem benne hisz, az el fog kárhozni. Nem mindegy, hogy valaki miben hisz, meg kiben hisz. Ebbe a valakibe kell hinnünk. Na, itt egy kicsit testvérek, lezárjuk ezt a világot, ami körülöttünk van, és átmegyünk a kereszténységen belülre, határunkon belülre, kicsit. Ugye, mert sajnos itt a kereszténység körében is van egy csomó féle hit, vagyis tanítás, hittan, és emberek, akik ezekbe a különböző hittanokba, hitekbe, hogy így mondjam, hisznek, mint sajátjukat vallják azt. Ugye, emlékezzetek vissza most történetileg arra, hogy olvasgatjuk a Bibliát, a zsidóság körében mindig voltak hamis proféták. Igaz proféták is, de hamis proféták. Hamis proféták mindig tévtanításokat terjesztettek. Az vagy, amit ők elmondtak, az vagy a saját eszükből pattant ki, vagy egymástól vették el. Lehet, hogy volt benne valami igazság, morzsa is abban, amit elmondtak, de ezek a saját gondolataikat mondták el úgy, mintha Isten mondta volna azokat. És Isten szavának a tolmácsai lennének, de nem azok voltak, hazugságokat terjesztettek. És ugyanez volt, testvérek, nem csak a zsidóságban, hanem a kereszténységben is. Az Új Szövetséget, amikor olvassuk, ugyanazt látjuk. Ugye már olvastuk itt a János apostol levelébe, hogy kijöttek a világba hamis proféták. Olyan emberek, akik tanokat terjesztenek, de azok hazug tanok. Akkor is, ha azt mondják rájuk, hogy az Istentől van. Már Jézus figyelmeztetett erre az ő követőinek a seregébe, hogy vigyázzatok, mert megjelennek majd köztetek a hamis Krisztusok, a hamis proféták, a hamis tanítók. Ha téveszméket fognak terjeszteni, amikre ráírják, hogy ez Istentől való, de nem Istentől való, hazugság. De sokan fognak nekik hinni. És mind a mai napig, testvérek, itt van ez a szerencsétlen jelenség a kereszténység körébe is, hogy hamis proféták mind a mai napig vannak, jönnek, mennek, hirdetik az ő eszméiket a keresztények között, a templomokba, keresztény templomokba, és egy csomó ember hisz nekik, és megy utána, amit ezek mondanak nekik. Megy a hazugságok után. Tévednek el, tévhiteket sajátítva el. Testvérek, emlékeztetlek itt benneteket arra, hogy volt a kereszténység körében egy úgynevezett reformáció. Ez egy nagy dolog volt a középkorban, ugye? Mi történt akkor? Nos, testvérek, akkor az történt, hogy Isten lelke adott bátor embereket, akik a kezükbe vették a Bibliájukat, és Isten lelke segítségével megértették, hogy mi van ott leírva. És ezzel kezdtek el mérni más tanokat, a korabeli egyházuknak, amiben éltek, a tanait, amiket ezek hirdettek, a dogmákat, az ige hirdetést, ami akkor zajlott. Más egyebet is, de magát az eszmét, a kereszténységnek úgymond a tanításait, a középkori kereszténységnek az eszméit. És azt mondták, hogy amit a Bibliából nem tudunk igazolni, az egy téves dolog, azt el kell dobni, el kell vetni. Akár tetszik valakinek, testvérek, akár nem, el kell vetni, mondták ők. És el is vetették. És testvérek, olyan jó, hogy mi most láthatjuk, hogy a kereszténység akkori vezetői, ami a római katolicizmust jelenti, a római katolicizmus akkori fő papságát, mit csináltak? Nemet mondtak erre a tisztogató eljárásra. És azt mondták, hogy nem, titeket kiátkozunk, ti reformátorok, ti menjetek innen, mi ragaszkodunk azokhoz a tanokhoz, amiket ti kritizáltok. Ti kritizáljátok a mariológiánkat? Mi ragaszkodunk hozzá, sőt, még meg is erősítjük. Ti átkozottak vagytok, megátkozták a reformátorok tanításait. És mi ehhez ragaszkodunk, aminek a Bibliában egy árva muk alapja nincsen. Most testvérek, a katolicizmus mind a mai napig ragaszkodik azokhoz a bibliátlan tanításaihoz, amit annak idején a reformátorok már kritizáltak. És amire azt mondták, ezt nem fogadhatjuk el, mert nincs mellette bibliai érv. Nem sorolom, hogy mindenről van szó, rengeteg mindenről. Nem akartok ránk hallgatni? Nem baj. Mi elmondjuk. Kiírtotok minket? Nem baj. Fölírtam nektek a papírra Kálvin Jánosnak az egyik idézetét. Majd olvassátok el. 1543-ban írta az egyház reformálásának a szükségességéről szóló könyvében. Ezzel fejezi be a könyvet, amit ott leírtam. Meghalunk? Nem baj. A lényeg, hogy nekünk az a feladatunk ebbe a világba, hogy az Isten igéjének a tanítását elmondjuk. Az igaz hitet képviseljük, hirdessük. Valaki nem hisznek? Nem baj. Nem enged neki? Nem baj. Megöl minket? Nem baj. A mi dolgunk nem az, hogy ezzel foglalkozunk, hanem hogy elmondjuk. És a mi dolgunk, testvérek, az én dolgom, és a ti dolgotok is az, hogy ne azt mondjuk az embereknek, hogy ó, hát jó van, ti oda mentek, ott csináljátok, azt hisztek, amit akartok, mert minden vallásabb, és minden felekezet a maga hite szerint üdvözül. Nem, testvérek, de ez nem igaz. Ne ringassuk az embereket téveszmékbe. Arra kell az embereket hívni, hogy itt van Istennek az igéje, a Biblia, ebben van a Krisztus evangéliuma, ezt vegyétek a kezetekbe, ezt olvassátok, ezzel törődjetek. És amit nem tudtok ebből igazolni, azt nyugodtan hagyjátok el, mert az nem tetszik Istennek. Azt kövessétek, ami itt van leírva. Hála Istennek, hogy itt van még a Biblia, meg itt vannak még testvérek a világban régi hitvallásaink, meg van még egy pár felekezet, meg lelkész, meg teológus, aki még mindig ragaszkodik a Bibliához, és lehet olvasgatni, és lehet tanulmányozni, hogy mi a mi biblikus hitünk. De ez nem változtat azon testvérek, hogy van sajnos egy csomó ember, aki tévútól jár a kereszténységen belül is. Tévhite van. El fog veszni az ilyen ember. Nincs igaz hite, valakinek el fog veszni. De egy kicsit tovább megyek, testvérek. Van a kereszténységben, most egy kicsit már hozzánk jövök közelebb, még két fajta hit, amit hát majdnem olyan, mintha igaz hit lenne, de mégse igaz hit. Az egyik ilyen hit forma, amivel az emberek hisznek, ez az észhit. Észhit. Tudjátok, az észhit az az, hogy itt van a Biblia, meg itt vannak a hitvások, és én ezekre bólintok. És pont. Ezek így vannak. Aláírom. Így van. Aki nem ezt hiszi, az tévejgő. Az elkárhozik. Én ezt hiszem, én velem semmi baj nincs az Istennek. Én ezt aláírom. És az ember, testvérek, aki ilyen észhittel bír, valahogy nem indul meg. Nem indul meg az élő Isten felé. Hogy így mondjam, nem jut el az élő Istenig. Hanem valahogy megáll. Nem jut el Istenig Jézus Krisztuson keresztül, hanem valahol megáll. Igen, én ezt elfogadtam. Egy csomó embertestvérek, aki akar a kereszténységbe bejönni, azt kérdezi tőlem, tőletek, mit kell nekem hinni, hogy keresztjén lehessek. És akkor mi elmondjuk neki ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és azt a benyomást keltjük benne, hogyha ezeket elhitte, akkor ő keresztjén. És azt hiszi a jó ember, hogyha valaki, hogyha elfogad 15 tantételt, akkor ettől ő keresztjén lett. De nem ettől lesz valaki keresztjén. El kell fogadni tantételeket, de önmagában nem elég. Hanem testvérek, itt többről van szó. Sokkal többről van szó. Ott van egy ember, testvérek, aki bólint arra, hogy az ember bűnös az Isten szemébe. Igen, igen. De az illető egy kicsit se törik össze, egy kicsit se rendül meg, egy kicsit se esik kétségbe önmaga felett, hogy igen, én vagyok ez az ember. Én bólint arra, hogy Isten igaz és igazságos bíró, aki előtt nem állhat meg senki, ő elkárhoztathat mindenkit. De az illető szíve nem szorul össze Isten előtt, nem kiállt rettegve a kárhozattól, hogy Uram, ments meg engem, mert én is el fogok veszni, mert te igaz bíró vagy, és én egy nyomorult bűnös, könyörülj rajtam. Az ember bólint a János 3.16-ra, de nem köszöni meg az Istennek imádságba, hogy te szerettél engem annyira, hogy értem is adtad a fiadat. Nem, csak bólintok rá. Persze, úgy van. És közben valahogy itt megáll a dolog, értitek? Nem jut el az ember oda, hogy összetörik, hogy megragadja a kegyelmet, hogy elfogadja Jézust, hogy átadja az élete fölött végül is az egész rendelkezést az élő Istennek a kezébe. Nem jut kapcsolatra az élő Istennel, nem békül az élő Istenhez,
hanem csak bólintott egyet. Úgy van.
És közben él tovább, ugyanúgy, mintha nem is lenne hívő.
De úgy, hogy közben ő mindenre bólint.
Értitek ezt a kettősséget?
Iszonyú veszély, testvérek.
Olyan az ilyen ember, mint az, akinek mondjuk ég a feje fölött a ház, az ott állunk az ablakban, mi kívül, és üvöltözünk, hogy ember, ébredj föl! Kelj már föl, gyere ki a házadból, ég a házad, mindjárt átszakad. Ő meg így kinéz a takaró alól, és ránk nyíl, ja jó, és visszahúzza a fejét, és alszik tovább.
Hisz az ilyen ember? Hát valamit hisz, még lehet, hogy jó dolgokat is hisz, de ha nem indul meg, ha nem jön az evangéliumhoz, nem jön Jézushoz, nem tér Istenhez vissza teljes szívével és lelkével, akkor az a hit nem egy igaz hit. Nem egy igaz hit.
Na, valakinél eltört a bili. Küzdelem folyik. Igen. Valaki akar, van, aki nem akar.
Na hát, ez egy komoly dolog azért, ettől függetlenül, és az az igazság, testvérek, hogy ez az egész, ez az észhit, testvérek, ez még borzasztóbbá válik akkor, mert ez egy tragikus dolog, ha valaki itt megáll, de még inkább meg tud állni egy ember itt, hogyha ő mondjuk egy ilyen vallás gyakorló ember. Tehát ha olyan ember, aki mondjuk elmegy a templomba, ezt-azt csinál, úrvacsorázik, énekel, konfirmál, mit tudom, tehát belefolyik a vallásába tulajdonképpen, és valahogy úgy ott van többé-kevésbé. Úgy, hogy közben bólint az Istenek, de közben éli a maga önfejű, önelégült, önhit életét. Nincs kapcsolata, nincs megbékült kapcsolata ezzel az élő Istennel, aki teremtett, aki megváltott őt Krisztusba. Értitek? Még tovább mélyül az ilyen embernek a válsága attól, hogyha ez egy olyan nagyjából tisztességes ember. Tehát nem egy ilyen tolvaj, meg utolsó cégéres gazember, hanem egy viszonylag becsületes ember. Akkor megint belenéz a tükörbe, és mondja, mi baj velem? Hát én egy vallásgyakorló ember vagyok. Hát én egy erkölcsi tisztaság vagyok azokhoz képest. És ráadásul én bólintok a Bibliára, meg a hitvallásra is. Mi baj velem? Baj van, testvérek, hogyha az ember nem tört össze soha a keresztje előtt, a Krisztus keresztje előtt. Ha nem látta meg, hogy én nyomorult ember, akinek ez az egyetlen reménysége, ez a Krisztus, aki meghalt érte. Mert egyedül ő érte békült meg az Istenvel. És én nekem kell ez az Isten, és én megtérek hozzá, visszatérek hozzá, és átadom neki a fejem, a szívem, a kezem, az egész lényem és az egész létem fölötti uralmat. A másik hit, testvérek, ami a történeti hit, vagy észhitnek nevezhetjük ezt az előző hitformát, ami emellett van megint ennél nem kevésbé veszélyes hitforma. Ez, testvérek, az, amikor van valakinek már ez az úgynevezett történeti vagy észhite, és ráadásul az illető esetleg örömmel fogadja az Istennek a beszédét. Jézus beszélt erről az egyik példázatában, a szántóföld példázatában, hogy vannak emberek, akik hallgatják az Isten igéjét, és elfogadják, sőt örömmel fogadják azt. Örülnek neki. És testvérek, de valami furcsa dolog ez, hogy örülnek neki, szívmelengetőnek tartják, hogy milyen kellemes, milyen szép dolog ez a Biblia üzenete a kegyelemről, meg Jézusról, meg Istenről, meg az új világról, jaj de gyönyörű, jaj de szép. De valahogy, testvérek, ez az ilyen ember, aki örül is ezeknek a dolgoknak, mégse jut el hova, hogy magát megalázza Jézus Krisztus előtt, hogy letérdeljen imádságba Krisztus előtt, megköszönje neki, hogy te megváltottál engem ott a keresztfán. Rólam minden kárhoztatást elvettél. És köszönöm, Istenem, hogy én most hozzád békületek, és én mostantól tényleg veled akarok élni. Közösségre akarok veled. Részesülni akarok a te javaidba. Nekem nem kell más rajtad kívül. Te leszel az első, a legfontosabb az életemben. Értitek? Nem jut el ide. Megelégszik azzal, hogy értem. Igen, értem. Egyet is értek. Sőt, örülök neki. De nem jut el egy döntésig, nem jut el egy elhatározásig, nem jut el oda, hogy a maga élete fölött lemondjon a rendelkezési jogáról, és átadja magát az Úrnak. mostantól te vezess. Ezt testvérek, ez is egy szörnyű dolog. Azt mondja Jézus, hogy ez a hit akkor szokott lelepleződni, amikor az ilyen embert valami ezen ideiglenes hite miatt, vagy átmeneti hite miatt valami kisebb-nagyobb gúny, hátratétel, nehézség, kár, szenvedés, árnyéka éri. Na akkor aztán hirtelen ez a hit úgy, volt nincs, eltűnik. Nem bír a számára, hogy így mondjam, létfontos, élet meghatározó jelentőséggel. Na most testvérek, azzal fejezzük be, hogy azt az embert, akinek a kereszténységen belül ilyen tévhitei vannak, hogy ő nem csak a Bibliába is, hanem azon kívül, mit tudom én, még Máriába, meg a szentekbe, meg a jó cselekedetekbe, meg a pápába, meg nem tudom én mi, az ilyen tévhitekkel bíró ember, vagy az az ember, akinek ilyen történelmi vagy észhite van, vagy ilyen átmeneti ideiglenes hite van, ezeket az embereket testvérek összefoglalóan vallásos embernek nevezzük. Vallásos ember. Majd a vallásos embernek az arcképéről még kell beszéljünk egyszer külön. Nagyon megfontolandó. Nagyon megfontolandó, és nagyon melbevágó szokott lenni nekem is, de nektek is az lesz, amikor a vallásos emberről beszélünk, aki majdnem olyan, mintha igazi keresztjén lenne, igazi hívő lenne, de nem az, csak egy hamisítvány. Nincs élő kapcsolata Istennel, nincs élő kapcsolata Jézus Krisztussal, az ő saját életének ő maga az ura, és azt csinál, amit akar, és úgy beszél, ahogy akar, és neki senki ne szóljon be, mert mindenen fölháborodik, hogyha valaki mond neki valamit, ami neki nem tetszik. Testvérek, az ilyen emberek a vallásos emberek. Nagy különbség van a között, hogy te vagy én, mi vallásos emberek vagyunk, vagy igazi keresztjének vagyunk. Igazi hívők vagyunk. Na, itt kell majd egy kicsit kérnünk, nem is kicsit, nagyon is kérnünk az Úr segítségét, hogy Uram, segítsé nekem, segíts nekünk, hogy tisztába jöhessünk saját magunkkal, hogy mi mik vagyunk. Mi most ilyen tévhittekkel bíró, mit tudom én, ideiglenes hittel, vagy történelmi észhittel bíró ember vagyok-e, akinek nincs közössége veled, akinek nincs is üdvössége ennél fogva, akire vár a kárhozat. Vagy nekem igaz hitem van, amiben erősödni kell. Világosítsd meg saját magam felől, hogy ez a létfontosságú szervem, a hitem milyen állapotban van. Mert ezen múlik minden, a földi életem boldogsága is, meg az örök életem boldogsága is. Na, innen szeretném folytatni veletek majd. Az Úr áldja meg a szívünket, és vezessen bennünket tovább ezen a nem könnyű úton. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy te a Bibliába kijelentetted magad, hogy megismerhessünk onnan téged. És köszönjük néked, hogy elküldted a egyszülött fiadat, akiért megbékültél velünk. És köszönjük, hogy hívsz minket arra személyesen, hogy térjünk te hozzád, és adjuk át a szívünket, a lényünk egészét, és egész életünket, minden életterületünket a te rendelkezésedbe. És engedjük, hogy te irányíts, te vezess bennünket egészen tudatosan, a te szavad által, a te lelked által. Segítsél, Urunk, bennünket, hogy megértsük ezt a dolgot, és hogy tudjunk megtérni te hozzá teljes szívünkkel, te munkálj bennünk igaz hitet. És kérünk téged arra, hogy láttasd meg velünk, hogyha a mi hitünk nem igaz hit, ha csak valami látszat hit, látszólag igaz, de nem igaz hit. Világosíts meg bennünk, hogyha csak észhitünk van. Világosíts meg bennünk, hogyha valami átmeneti, ideig való hitünk van csupán. És ne engedd, hogy tévhiteket ápoljunk a szívünkbe, hamis meggyőződéseket hordozzunk és hangoztassunk. Segíts bennünket, Urunk, igaz hitre jutni. Segíts, hogyha már igaz hitre jutottunk, ebben tényleg megerősödni. Hogy egyre inkább az legyen a hitünk, amit te a Bibliában mondasz. És egyre inkább benned legyen a mi bizodalmunk. És csak benned. Segíts, hogy mindez te és a te drága ígéd a mi legbelsőbb szívünkbe, lelkünk mélyébe legyen fölírva, bevésve. Segíts minket, Urunk, hogy tudjuk elhinni mindazt, amit te vagy, és amit te mondasz nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy nehogy becsapjuk magunkat, és segíts arra is minket, hogy másokat is tudjunk kijózanítani. Nem könnyű dolog, sőt lehetetlen, de mégis segíts, hogy képviselni tudjuk téged és a te ígédet az emberek között, akik annyi tévhitnek a fogjai, akik annyira boldogtalanok, akik annyira eltévedtek, és maguk se tudják. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy hadd legyünk a Te követeit, hadd legyünk róla tanulságot tevő emberek, amik családjainkba, ami környezetünkbe. Köszönjük néked, hogy van igaz hit, hogy van igaz tanítás, ami tőled jön. Köszönjük, hogy van olyan hit, amelyik ezt ragadja meg, és ebben a tanításban téged, a drága teremtőt és a drága megváltót, a drága üdvözítőt. Kérünk téged, hogy segíts minket, hogy ilyen emberek legyünk. Ilyen igazi hívők, igazi keresztjének. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, tanítgatsz minket. Kérünk, segíts, hogy követni tudjuk útmutatásaidat. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald meg őket, erősíts, bátorítsd őket. Különösen azt a családot, akiknek jövő vasárnap kell majd itt a szerettük urnája mellett megállni. Könyörülj meg rajtuk, és vigasztald, erősítsd őket. Imádkozunk hozzád azokért a beteg testvéreinkért, akik súlyos nehézségekkel küszködnek, fájdalmaik vannak, testi, lelki gyötrelmeik. Kérünk, erősítsd, bátorítsd, gyógyítsd őket, ha lehetséges, és légy közel hozzájuk. Imádkozunk egész nemzetünkért, népünkért. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a népet, és vondd magadhoz minél több honfitársunk szívét. Tév utakról, tév hitekből segítsd őket igaz hitre, az igazság ösvényére jutni. Köszönjük néked, hogy a te hatalmadban van ez, és hogy tőled kérhetjük. Köszönjük, hogy meghallgatod most eszedezésünket, ahogy rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap 10-én anyák napja lesz, illetve mi akkor ünnepeljük, anyák napja ma van. Ennél fogva szeretettel köszöntöm is az édesanyákat, de a mi anyák napi tea délutánunk az jövő héten lesz, jövő vasárnap 16 órától szeretettel hívjuk az anyukákat, nagymamákat erre az alkalomra. Tehát jövő vasárnap 16 órától lesz. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Külön hangsúlyozom, hogy a Sámuel második könyvét fogjuk venni a Bibliaiskolába kedden. Tehát ezt bogarásszák, nézzék át a testvérek, akik jönnek, hogy közelebb jöjjön a szívünkhöz Sámuel második könyve. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnap temetés lesz itt a gyülekezetbe. Előre láthatóan 12:30 lesz a temetés. Orosz Sanyi hunyt el. Közelebb itt most őről nem tudok mondani, csak azt, hogy elhunyt, és hogy jövő vasárnap 12:30 lesz a temetése. Itt a templomba lesz, és azt hiszem ismerték is a testvérek, ő az, aki egy fiatal ember volt, ott szokott ülni Kocsis Ildiék mellett az ő feleségével, Ildivel, és tudjuk, hogy az utóbbi időben súlyos betegség támadta meg, és hát végül hát Isten elszólította őt közülünk, de hitbe ment el, és jó reménységünk van felőle. Ő rendőr volt, vízi rendőr volt, és vízi mentő is volt egyben, és volt szárazföldi rendőr is. És mindenképpen a rendőrségi kollégái, parancsnokai azt kérték, hogy itt hadd legyen a szertartás a templomba. És a Sanyi is ezt akarta tulajdonképpen, hogy itt legyen a búcsúztatása, úgyhogy más időpontra nem tudtuk tenni. Ez a jövő vasárnap 12:30, amikor tudtuk tenni ezt a gyászszertartást. Akik szeretnének eljönni, azokat szeretettel várjuk. Mi sokat segítettünk ennek a családnak, támogattuk őket anyagilag is, tehát tudják a testvérek, hogy imádkoztunk is, értük sokat. Hát most továbbra is Ildikóért kell imádkoznunk, és a család többi tagjaiért is. Sándor felől pedig jó reménységgel lehetünk. Hirdettem a testvéreknek két esküvőt. Nagy Attila jegyzette eljövendő feleségül Erdős Juditot. Az ő esküvőjük 16-án lesz, 18 órától itt a templomban, és lesz majd utána 23-án egy másik esküvőnk, és ha Isten éltet minket, Furák Zoltán jegyzette Kristó Idát. Az ő esküvőjük 23-án 17 órakor lesz itt a templomban. Még egy utolsó hirdetnivalóm, a templom takarítást 15-én, 16-án lesz, tehát pénteken 14:30-tól már lehet jönni, és akkor szombaton, ha marad még szombat délelőtt is lesz egy kis munka, tehát 15-16-án. A hirdetéseket azzal zárom le a testvérek, hogy tájékoztassam a testvéreket arról, hogy a héten megjött az országgyűlés elnökének, Kövér László úrnak a levele, amelyben arról biztosít, hogy szeretne eljönni mindenképpen a templom szentelési ünnepünkre, tehát elfogadta a meghívásunkat, és ő lesz itt közöttünk. És néhány szót szeretne majd köszöntésképpen is mondani. Úgyhogy hát örülünk neki, és szeretettel várjuk őt is közénk, és imádságba készüljünk az alkalommal, ami nem a templomról szól, nem is Kövér Lászról, nem is rólunk, hanem az Úrról szól. Tehát június 7-én délután 14 órakor lesz ez a templomszentelésünk, készülődjünk továbbra is erre az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.